Könyörgő nap, amikor imádkozzunk közösen, részben, hogy legyenek papi hivatások, részben, hogy megmaradjanak a papi hivatások. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Egy hete arról beszéltünk, hogy Szűz Mária mentes volt a személyes bűnöktől. Szent János ugyan a levelében arról beszél, hogy aki azt állítja, hogy nincs bűne, abban nincs meg az igazság. Ez természetesen nem áll sem az Úr Jézus emberségére, sem pedig a szűzanyájéra. Szent János nem is valami általános teológiai igazságot akart közölni, hanem alázatra és kellő önismeretre akart figyelmeztetni. A Szentszűz személyes ellentétben állt az őskígyóval, ahogyan ezt a teremtéskönyve mondja, ellenségeskedés vetek közéd és az asszony közé, és ez kizár mindenféle közösséget kettejük között. Már pedig a személyes bűn legalább egy pillanatnyi behódolás a gonosz léleknek, még ha utána meg is tér az ember. Ilyen módon tehát, ha egyszer ki van zárva mindenfajta közösség, akkor az ilyen akár egy pillanatig tartó közösség is ki van zárva. De az is teljesen lehetetlen feltételezés, hogy az Isten fia úgy vegyen testet magára, hogy az őt világra szülő édesanyja, majd nevelő édesanyjának bármi köze is lenne a bűnhöz. Hát hogyan nevelné a végtelen tisztaságot, tökéletességet, embersége szerint az, akiben mégiscsak van valamiféle fogyatkozás. Nyilvánvaló, hogy Isten azzal, hogy megóvta Szűz Máriát az áteredő bűntől, eleve megóvta a személyes bűnöktől is. Mivel ő a megváltó társa, bármiféle bűnnel a lelkén nem lett volna képes a bűn legyőzésében segítkezni Szent fiának. Tehát egy újabb érv, ami alapján határozottan állíthatjuk, Szűz Mária mentes volt mindenfajta személyes bűntől. Tehát őt soha nem egyezett bele semmiféle olyasmibe, ami Isten akaratával ellentétes lenne, akár csak kicsi részben is. Hát a mai alkalommal ugyanezen a vonalon mennénk tovább, és az a témánk, hogy Szűz Mária mentes volt a rendetlen kívánságoktól is. Persze először akkor most azt kell tudnunk, hogy egyáltalán mik is azok a rendetlen kívánságok. Na nem, mint hogyha tapasztalatból nem tudnánk. De hát azért jó itt világosan látni teológiai szempontból. Ez az állítás, hogy Szűz Mária mentes volt a rendetlen kívánságoktól, nem szerepel a szeplőtelen fogantatás dogmájának a szövegében. Ugyanakkor a teológusok vizsgálódása állításai alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy biztos igazságról van szó. Vagyis az egyház nem tett erről kinyilatkoztatást, nem foglalta a dogmába, de ugyanakkor ez mint egy magától értetődő, vagyis nyugodtan mondhatjuk, hogy a dogmából mint egy következik, ez az igazság is, még ha így külön nincs is megfogalmazva. Hát mi is az egyáltalán az a rendetlen kívánság? Az ember testi és lelki valósága magában hordja azt, hogy vannak testi és lelki törekvéseink, vágyaink. Ez magától értetődő, ilyennek lettünk teremtve. Már önmagában például az éhség is ilyen testi vágy az emberben. Na, ez persze nem rossz, ahogyan erről a teremtéskönyve értesít is minket. Íme nektek adtam minden füvet, amely magothoz a földön, és minden fát, amelynek gyümölcsében benne van a magva, hogy legyen ennivalótok. Tehát Isten már eleve tudja ezt, és akkor most hozzávehetjük a hegyi beszédben az Úr Jézus szavait, hogy tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindenre szükségetek van. Tehát azt mondja, hogy az ember megéhezik, az ember megszomjazik, ez nyilvánvalóan természetes dolog, és nem rossz dolog. Hát persze elviselni az éhezést vagy a szomjazást az már kellően rossz, mert szenvedést okoz az embernek, de önmagában az, hogy van bennünk éhségérzet, van bennünk szomjúságérzet, vagy bármi egyéb, az önmagában nem rossz. Ugyanez vonatkozik magára az önfenntartás mellett a fajfenntartás vágyára is, hiszen ez is Istentől való. És itt megint csak a Teremtés könyvét kell idéznünk, az első részt. Isten megáldotta őket, szaporodjatok és sokasodjatok. Tehát itt megint Isten akaratáról van szó. Nem lehet önmagában rossz az, ami az Istentől való. Ezek mellett aztán természetesen nem csak testi, hanem lelki törekvések is vannak. Az ember szeretne minél többet megismerni. Az ember szeretné a dolgokat uralni, vagyis jól felhasználni az életében. Az ember szeretne többre jutni, és ez megint csak nyugodtan mondhatjuk, hogy Istentől való indulat az emberben, hiszen éppen ezért vezette az Úristen az ember elé az állatokat, és adta hatalmába. A Teremtés könyve leírja, Ádám adott nevet az állatoknak, ez a névadás pedig, amint azt jól tudjuk, a Szentírásban mindig valamiféle hatalom fölötte állásnak a kifejezése, és egyszer s mind azt mutatja, hogy igen, tudom mi vagy, tudom ki vagy, és ezzel számot vetettem, és ezt föl is használom. Tehát az embernek akár a testi vágyai, akár a lelki vágyai, azok teremtett mi voltából fakadnak, mivel az ember véges. De ez a végesség nem lezár, tehát az ember tud fejlődni, de az ember tud többé lenni, és pontosan ezeket a vágyakat használja föl az Úristen arra, hogy ez meg is történjék az ember életében. Mindjárt hozzáfűzöm, most még a bűn előtt vagyunk. Tehát az Úristen eleve ilyennek teremtette az embert, hogy egyen, hogy igyon, hogy szaporodjon, hogy tudjon, megismerjen, és amit megismert, azt igyekezzék fölhasználni, birtokba venni, és valamilyen módon uralni, vagyis értelmes módon, és Isten dicsőségére fölhasználni. Na ez az, ami manapság kiszokott maradni a dolgokból. Uralni akarjuk a dolgokat, de hogy azzal Isten dicsőségét szolgáljuk, ez elfelejtődik. Márpedig Szent Pál apostol mondja, akár esztek, akár isztok, bármi más tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik segítik a Mária Rádiót imádságaikkal is és anyagiakkal is. Amint a bevezetőben tetszettek hallani, Mária Rádió az annyit jelent, hogy a Szentlélek közvetítője a lelkek felé. Hát éppen ezért szorulunk rá nagyon-nagyon az önök imádságára, kérjük ezt, és köszönjük az eddigieket. Szeretnénk valóban eleget tenni Szűz Mária kívánságának is, aki Szentlélekkel volt teljes, és magának a Szentléleknek is, aki az apostolokat és általa bennünket is arra űz, hogy az evangéliumot hirdessük. Remélem, erre szolgál a Mária Rádió működése és sokak örömére. Ugyanakkor persze, hogy egyáltalán a hangunk eljuthasson a hallgatókhoz, anyagiakra is van szükségünk. Ezt is kérjük, megköszönve az eddigi áldozatos segítséget. Aki ilyen ügyben szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámon kaphat felvilágosítást. Akinek pedig hittani kérdése lenne, az engem megtalál a 061-374-0904-es telefonszámon 35-ig, 10 óra 35-ig, az utolsó 5 percben már nem fogadunk telefont, mert kifutnánk az időből, az pedig nem engedi meg a rádió. Na hát akkor visszatérve a vágyakra. Amit idáig hallottunk, az Ádámra, Évára, a megteremtésig utáni időre vonatkozik. Hát most, hogyha önmagunkban nézünk, akkor a Szentírás leírásával szemben bizony azt tapasztaljuk, hogy ezek a vágyak manapság különféle hangulatokba döntik az embert, vagy nagyon tud örülni, vagy nagyon el tud keseredni, és sokszor egészen szélsőségesen is. Hát akkor már biztos, hogy nem lehetnek jók. Gondolhatunk akár a szomjúságra, arról a rengeteg részegről nem beszélve, aki manapság van, sőt, amint hallani, a fiatalok körében újra divat az ivás, vagy gondolhatunk az éhségre, és itt nem csak, hogy elhízottak vagyunk, kell erre gondolnunk, hanem az ínyenségre, dőzsölésre, egyebekre. Vagy ott van az érzékiség teljes elszabadulása, a tönkrement házasságok, vagy egyáltalán a tönkrement fiatalságok, szenvedélyek nyomán. Na de a lelkiek is megromlottak bennünk, hiszen a hatalom az, amihez akinek van, görcsösen ragaszkodik, akinek nincs, az meg mindent elkövet, akár még gonosz tetteket is, csak hogy hozzájuthasson. Ugyanez vonatkozik a birtoklásra is, minél több legyen, még ha nem is tudjuk mire fölhasználni, de csak legyen. Vagy a leigázás, a másokkal való bánásmód, ahogyan lenézünk másokat, vagy igyekszünk a hátukon előbbre jutni. És ugyanide tartozik a túlzó kíváncsiság is, annak minden formája, amikor nem azért, hogy az emberiség vagy az ember egyáltalán a tudással előbbre jusson, hanem merőben csak mindent kikutatni, és itt gondolhatunk a Wikileaksre vagy egyebekre, amikor mások titkaiban kotorásznak. Persze önmagában, hogy titkozódzunk, az is ide tartozik. Na, ezek a vágyak tehát kiszabadultak az értelem és az akarat biztos irányítása alól, és a bűn felé sodorják az embert. Hát ezért írja a Szent Pál apostol, milyen alázatos önmagára vonatkoztatva a római levélben. Más törvény tapasztalok tagjaimban, ez küzd értelmem törvénye ellen, és a bűn törvényének rabjává tesz, amely tagjaimban van. Római levél 7. fejezete. Óriási tehát a kontraszt a mi ösztönös törekvéseink és az ősszülők eredeti állapota között. Ezt a Teremtés könyvének egy kis megjegyzése is mutatja nagyszerűen. Az olvasuk ott a Teremtés könyvében az Édenről, hogy növesztette az Úristen a földből mindenféle fát, amelyet látni szép, és amelyről enni jó. Később pedig Hát persze ez annyit jelent, hogy az Úristentől jó származik. No de később pedig éppen a gonoszság megjelenése után szinte visszhangoznak ugyanezek a szavak az asszony szájáról, amikor azt írja, az asszony látta, hogy a fa evésre jó, szemre szép, szép és tekintetre gyönyörű, vett a gyümölcséből. Na de ekkor már a rendetlen indulatok működnek benne. A korábbit így jellemezte a Szentíró, az ember és a felesége mezítelenek voltak mindketten, de nem szégyelték magukat. Később pedig már ezt válaszolja az ember Istennek, megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem. Vagyis a leírás, maga a Szentírás leírása is, és a mi tapasztalatunk is azt mutatja, hogy a bűn igencsak megrontotta ezeket a vágyakat, sőt, pontosan ezeken keresztül igyekszik hozzánk férkőzni, és bennünket is elvadítani Istentől. Vagyis a szabad akarat és az értelem uralma ilyen módon igencsak megcsorbult, és ez az, amit úgy fogalmaztunk meg, amikor az áteredő bűnről beszéltünk, hogy annak következményei ma is megvannak bennünk, az értelem elhomályosodása és az akarat rosszra hajlása. A keresztség megszabadít bennünket a bűntől, még a személyesektől is, de ezektől, a vágyaktól, illetve ezeknek a rosszra hajlásától, tehát féktelenségétől, ettől nem. Ezt nekünk kell magunknak intézni, ezért kapjuk az Isten kegyelmét, hogy parancsoljunk magunknak, hogy tudjunk fegyelmet tartani, és hogy valóban visszatérjünk az értelem és az akarat uralma alá. A leírás tehát világossá teszi előttünk, hogy a bűn hozta azt a törést, ami által az értelem és akarat felügyelete alól kitörtek ezek a vágyak, és váltak elszabadult indulatokká. Az áteredő bűn örökségével ez a meghasonlott állapot szállt át valamennyiünkre, és ettől kezdve már ez a jellemző ránk. Ahogyan olvashatjuk a Teremtés könyvében kicsit később, a 8. fejezetben, az emberi szív gondolata ifjúságától fogva hajlik a rosszra. Hát, elég kegyetlen megállapítás. Szent Pál pedig ugyanezt tapasztalva, dramatizálva a helyzetet, kiállt föl ugyancsak a római levélben, én szerencsétlen ember, ki szabadít meg e halálra szánt testtől? Thank you. ha visszatérünk Szent Pál szavaihoz, ki szabadít meg ettől a halálra szánt testtől, hát bizony azt kell mondani, hogy a történelmünkben végletes reakciók is válaszoltak erre a kérdésre. Voltak, születtek olyan felfogások a századok során, hogy a test mindenestül bűnös, vagyis a testet mindenestül el kell pusztítani, mivel magába zárja a lelket, mint egy fogságba ejtette. Éppen ezért a legjobb, amit az ember tehet, hogyha mindenfajta módon pusztítja a testet. Mindjárt meg kell jegyeznem, hogy aztán ezek a végletes megállapítások átcsaptak a másik végletes megállapításba, még a gyakorlatban is. Hát aztán persze külön elfként is megjelentek azok, és manapság is éppen ezt halljuk a világban nagyjából, hogy nem, az ember az nagyszerű, az ösztönök nagyon jók az ember számára, csak hagyjuk szabadon, mert ezeknek az elfojtása, vagyis megfegyelmezése, azt kérem szépen különféle bajokat és problémákat okoz az embernek. Nem szabad tehát a testet az értelem akarata, illetve parancsa alá vetnünk. Éljük a világunkat. Hát éppen ezt látjuk. Az arany középút adja meg természetesen azt a helyes fölfogást, amit a keresztény embernek követnie kell. Vagyis azért kapjuk az értelmet, és azért kapjuk a szabad akaratot, hogy az ember ezt fölhasználja. Gondolkodjék, és az akaratával igenis akarjon. Ez pedig nem más, mint az önnevelés. Illetve a szülők részéről pedig a gyerek nevelése. Vagyis már itt is megmutatkozik az, hogy az nem nevelés, hogy mindent ráhagynak a gyerekre. Jaj, igen, ezt kívánja, akkor most ez így lesz. A másik sem nevelés, amikor a gyereket bármiféle rendszabály áthágásáért mindjárt így meg amúgy büntetik. A nevelésben mindig azt kell nézni, hogy mi lesz ebből a gyerekből, mit szeretnék nyesegetni, faragni belőle, és azt nagy türelemmel, szelídséggel, de még nagyobb következetességgel kell megvalósítani. Akkor juthat el odáig, hogy ő maga is a saját értelme és saját akarata által irányítva lesz, és megmarad ezen a bizonyos középúton. Vagyis fékre kell fogni magunkat mindenféleképpen, és hát aztán vannak ennek az egyházban olyan módja is, önmegtagadás, böjtölés, ami mindenféleképpen hasznos. Nem azt mondom, hogy az egész életünket ebben kell tölteni, voltak ugyanilyen szentek, de hát ez külön kegyelem, hogyha az ember ezt érzi hivatásának. De hogy minden emberben legyen ilyen fegyelem, az mindenféleképpen jó. Amikor tehát az egyház például a pénteki önmegtagadást szorgalmazza, hogy tessék valamilyen lemondást végezni, vagy húst nem enni, akkor ezzel nem valamiféle kegyetlenség mutatkozik meg, hanem figyelmeztet az önnevelés szükségességére, vagyis hogy a vágyainkat tudjuk kordában tartani. Éppen ezért úgy gondolom, nem tudom, hogy így szokás-e a világban, de hogyha egyszer böjti nap van, nagy péntek, vagy hamvazó szerda, akkor talán még a rágógumi és egyéb nyalánságok is vétenek ez ellen a szigorú böjt ellen. Vagyis tessék komolyan venni az önnevelést. Az világos, hogy önmagában a vágy még nem bűn, de bűnre vezethet. Nem okvetlen vezet bűnre, de bűnre vezethet. Kísértést jelent az ember számára. A bűn az viszont már az elhatározás kérdése, tehát ott már a szabad akaratunk működött, és aztán cselekvésbe megy mindez át. A rendetlen kívánságok gyökere tehát az első bűn, vagyis az áteredő bűn. A megfékezésükre szólít fel minket Szent János apostol is a levelében, amikor ezt állítja, az első levele második fejezetében találhatjuk, minden, ami van a világon, a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kevésége. Vagyis ilyen körülmények között forgolódunk, éppen ezért van szükségünk nagy figyelemre, önfegyelemre és természetesen a kegyelem fülhasználására. Hát a kívánságokról beszéltünk, de a szűzanyáról még nem, már pedig itt éppen arról van szó, hogy Szűz Mária mentes volt ezektől a rendetlen kívánságoktól. Éva történetében láthattuk, hogy amíg szóba nem állt a gonoszszal, addig a szemre szép és evésre jó fa semmiféle különös hatással nem volt rá. Nyilván szakított a gyümölcsből, evett, kész. Most itt nem az életfájára gondolok. Na de a gonosz befolyása alatt már kívánság ébred benne, és ezzel felborul a belső egyensúly. Ha Szűz Mária a második Éva, aki helyrehozza az első eltévejedését, akkor nyilvánvaló lehet számunkra, hogy ilyen vágyak Szűz Máriában nem ébredtek. Nem állt a sátán befolyása alatt egy pillanatra sem, tehát nem is tudott ilyen módon hatni rá a gonosz lélek. A Szent Szűzben az eredeti rendezettségi állapot volt meg, persze Isten kegyelméből, ez nem az ő érdeme, hanem ez adomány. Ahogyan a szeplőtelen fogantatás is adomány, annak, mint egy következménye, velejárója, hogy Szűz Máriában nem voltak rendetlen kívánságok. Rendes kívánságok nyilván voltak, tehát ő is megéhezett. Nyilvánvaló, hogy ez rendjén való, de mindezeken tudott fegyelemmel uralkodni. Gondolom, tessék csak belegondolni, hogy azért, amikor menekülnek Egyiptomba, csak megéhezhetett, de nem volt mit enni, és ezt türelemmel és fegyelemmel elviselte. De hát ez persze csak feltételezés, ez nem a szentírásra alapozott dolog. Minden esetre Szent Ciprián a kiválasztottság edényének nevezi a szűzanyát, és azt mondja, semmi érzéki testi gerjedelem nem zavarta szellemének nyugalmát. Aranyszájú Szent Jánost is idézhetem, minden zűrzavarnak távol kellett lennie annak a lelkétől, aki olyan nagy titoknak lett a szolgálója. Megint csak elég világos beszéd ez. Mint ahogyan hasonlóképpen nyilatkozott damaszkuszi Szent János is, Üdvözl légy lepecsételt könyv, tiszta minden bűnös gondolattól. Hát kérem szépen, az egyházatyák teljes véleménye teljesen világos, és ugyanez vonatkozik a mostani teológusok vélekedésére is. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves kéreratya, itt a sátán az Évának a kíváncsiságát keltette fel, ugye, mert kíváncsivá tette, hogy milyen lehet az az alma. De most nem erről szeretném a tisztába tetszene tenni valamit. A tegnapi hittanórán egy hölgy betelefonált, és mondta, hogy nagyon rossz viszonyban van a lányával. Évek óta haragban vannak, és ez nem volt elég, hanem azt mondta, de Jézus megbüntette, mert ő is haragban van az ő lányával. Annyira rosszul érintett, tessék tisztába tenni ezt a kérdést. Jézus nem büntet senkit. Jézus éjjel-nappal esedezik értünk. Ő meghalt értünk, ő nem büntet senkit. Igen. Lehet, hogy a mennyei atya megteszi, mert megérdemeljük.
Nem teszi meg, dehogy is. Ugye? Egy Isten van, és az jó Isten. Szó sincs ilyesmiről. És főképpen nincs arról szó, hogy az atya meg a fiú között valamiféle ellentét lenne. Nem, kérem szépen, itt az egyik bűn hozza a másikat. Szépen önmaga bünteti önmagát. Nem kell ezt az Úristenre fogni. És hogyha benne nincs annyi belátás, alázat, hogy kibéküljön a lányával, hát akkor kérem szépen, ilyen téves és nagyon-nagyon rossz gondolatok támadnak benne. Majd az Isten így meg. Na, és akkor ő nem fél az Istentől? Na, ezt csak úgy megjegyeztem, de ez most nem teológiai megjegyzés volt. Minden esetre ez keresztény ember számára tilos. Azt is hozzá szeretném fűzni még a legelső megjegyzéshez, hogy az Évánban nem csak a kíváncsiság, a gőg is dolg, olyanok lesztek, mint az Isten. Úgyhogy ne felejtsük el, sokkal előbb vagy inkább dolgozott benne a gőg, mint a kíváncsiság. Persze az is ott volt, mert akkor már kérem, jönnek csőstül. Ha egynek enged az ember, tetszik ismerni a farkasról, meg a kismalacokról a mesét, csak a körme kell, hogy beférjen az ajtón, aztán már be is kapta az embert. Jó, köszönöm szépen, akkor azt hiszem, hogy ezzel világossá.
Igen, hagyd mondjak, hogy gördíti maga előtt az ő szeretetlenségi gyűlöletét, és már a lányába is benne van, és adja tovább.
Igen. Szóval, minden esetre azért mi ne ítéljünk másokon, neki a maga baja. Nekünk magunkét pedig ezzel nem kell tetézni. Köszönöm szépen.
Isten áldja önöket, köszönöm szépen a választ.
No, a józan megfontolás szerint a rendetlen kívánságok bár nem számítanak bűnnek, de a bűn előszobáját jelzik. Éppen rendetlen voltuk jellemzi őket, valami hiányosságot. Tehát a szűzanyában, aki kezdettől fogva kiválasztott volt, nem lehetett semmiféle rendetlenség. Ő a világot megteremtő rendet hordozta méhében, és nem férhetett meg ott bármiféle rendetlenség a renddel. Ha az eredeti bűntől mentes volt a szűzanya, akkor ebből az is nyilvánvaló, hogy annak következményeitől is mentesnek kellett lenni. Szent Tamást idézem, egész valójával Istenen csüggött. Természet feletti szépségének látása minden érzéki vágyat elnyomott benne. Befejezésül pedig szeretnék arra emlékezni, hogy holnap november 4-e van. Gyerekként visszaemlékszem arra a jeges rémületre és arra a döbbenetre, ami a rádió hallatán aznap, amikor vasárnapi szentmisére készültünk, erőt vett rajtunk. nyilvánvaló nem csak rajtunk, nagyon sokakon. Éppen ezért őértük szeretnék most a befejezésben azt az imádságot, amely az Adorémuszban jelent meg a hősi halottakért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mindenható örökisten, alázattal borulunk szent fölséged elé, hogy a harcokban elesett hős testvéreinkért könyörögjünk. Te láttad küzdelmüket, aggodalmukat, szenvedésüket és vérük hullását, irgalmazd nekik, és adj megnyugvást az örök békesség honában. Kegyelmedbe ajánljuk őket, Urunk Istenünk, ismerd el őket teremtményeidet magadénak. Ne emlékezz vétkeikre, amelyeket a meggondolatlanság zavarában vagy a rossz kívánságok hevületében követtek el, és örvendeztesd meg mindnyájukat szent színed látásával. Isteni megváltónk Jézus Krisztus, a te mondásod ez, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Akikért most imádkozunk, nem kímélték magukat, életüket áldozták értünk, a mi épségünkért és testi-lelki javainkért. Tekints rájuk kegyesen, és részesíd őket kereszthalálod végtelen érdemében. Nekünk pedig add, hogy a drága vérrel megszerzett és megvédett hazát odaadóan és önfeláldozóan szeressük, érte dolgozni meg ne szűnjünk. Add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés a hősies áldozat szelleme áradjon ránk. Add csüggedetlen szívet, hogy a harctereken elesett honfitársaink nyomában magyar hazánkért mindent megtegyünk, törvényeid és tanításod szerint éljünk, dicsőségedre és embertársaink javára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Hírpercek.